Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
10 óra múlt 6 perccel kellemes és szép napot kívánok önnek is. 2014. március 16-án ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Vörös István főszerkesztőnk nevében köszöntöm önt is a rádiók másik oldalán, és remélem ellen tart itt az FM 100-on a folytatásban is. Nézzük, hogy milyen témákkal.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Korona FM 100.
A közelmúltban a felújítás alatt álló és emiatt bezárt Kalocsai Főszékesegyházban folyó munkálatokról hallhattak előadást az érdeklődők. A fotókkal illusztrált bemutatót Vörös Márta az érsekség főépítésze tartotta, aki ezt követően rádiónknak is beszámolt a nagy templomban történt legfrissebb fejleményekről.
Feltárásokat megelőzte több lépcsőben készített úgynevezett talajradaros vizsgálat, amely egy korszerű vizsgálati módszer, és ebből a szakemberek nagyon komoly radathoz segít minket jutni. Már láthatjuk azt, hogy mi van a térszín alatt.
Érdekes jubileum kapcsán kerestünk fel egy magyar tervezőmérnököt, aki egyébként kalocsai gyökerekkel büszkélkedik. Réfi Imre több mint 6 évtized munkával a háta mögött ma sem pihen, hogy mi minden született már meg a tervező asztalán, és hogyan lett például a Madách Színház, vagy éppen a Nemzeti Színház a munkaadója, arról ő maga mesélt a Korona FM 100-nak.
93-ban, amikor itthon is már munkát tudtunk vállalni, akkor arra gondoltuk, hogy színházi pályázat volt, ez a Víg Színház volt, hogy ott kipróbáljuk. Aztán azt megnyertük, és hát akkor kezdődött a színházi évad.
Szép hagyomány lett Kalocsán, a Kunszt József Általános Iskola Eperföldi Tagiskolájában 4 évvel ezelőtt indított a Dulné Tanács Bernadett fizika emlékverseny. Hogy mi volt a célja az iskolai vezetésnek a kezdeményezéssel, arról Farkasné Kuruc Ágnes tagintézmény vezetőt kérdezte szerkesztőségünk.
Nagyon szerette a gyerekeket, és azt szerette volna, hogyha a fizika az nekik egy élvezetes tantárgy lenne. Ezért volt az, hogy sokat kísérleteztek vele, és a másik, hogy szerette, hogyha a versenyeken is jól szerepelnek a tanítványai.
Ezen témákkal jövök tehát itt az FM 100-on, a Turmixban, tartson velem ön is!
Korona FM 100.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. The dark, the scars.
ködös Albionból, Adele is a Rolling in the Deep szólt itt a Korona FM 103 perc múlva, 4:11, ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Nézzük akkor a témáinkat. A Kalocsai Kunst József általános iskola Eperföldi tagiskolájában 4 évvel ezelőtt indult útjára a Dóné Tanács Bernadett fizika emlékverseny. A tudáspróba névadója tragikusan fiatalon, 46 évesen elhunyt kollégái és volt diákjai által egyaránt Betty néniként emlegetett tanárnő, aki szívvel lélekkel tanította természettudományos tantárgyakat. Célja ugyanis nem a lexikális tudás továbbadása volt, hanem az, hogy a diákjai megszeressék és tényleg szeressék és örömmel tanulják a tantárgyait, mesélt a volt kollégáról Farkasné Kuruc Ágnes tagintézmény vezető az idei verseny előtt.
Mióta rendezik meg az emlékversenyt, illetve hogy milyen hagyománya, milyen célja van?
Kedves kollégánk Dóné Tanács Bernadett nagyon korán eltávozott közülünk, és az ő emlékére idén 4-szerre rendezzük meg a Dóné Tanács Bernadett fizika emlékversenyt. Az verseny célja az, hogy a gyerekek minél jobban megszeressék a természettudományokat, és szeressék a kísérletezést, és szeressék azt, hogy saját maguk tapasztalatokat szerezzenek a mindennapi életből. Ne csak a számítógép meg a tévé előtt üljenek, hanem valódi tapasztalatokat szerezzenek, és örüljenek azoknak a sikereknek, amit elértek. Ezért a verseny legfontosabb része az első feladat, amikor is az összes ideérkező csapat bemutatja azt a kísérletet, amire már igaziból november óta készül.
Én jó magam is egyébként a tanárnő tanítványa voltam, nem is olyan sok évvel ezelőtt. Emlékeztem, hogy nagyon-nagyon sokat kísérleteztünk, de tanár szemmel mi jellemezte a tanárnő tanítási módszerét?
Én nagyon szerette a gyerekeket, és azt szerette volna, hogyha a fizika az nekik egy élvezetes tantárgy lenne, ezért volt az, hogy sokat kísérleteztek vele, és a másik tulajdonsága a Betty néninek, hogy szerette, hogyha a versenyeken is jól szerepelnek a tanítványai, úgyhogy sokszor a feladatok azok, amelyeket az ő gyűjteményéből vettünk ki, és azokat vesszük most elő, amit Betty néni ránk hagyott.
A család tagok is meg szoktak jelenni egy-egy ilyen verseny alkalmával. Milyen visszajelzéseket kapott eddig?
Az édesanyja és az édesapja mindig eljön, amikor tudnak. Úgy tudom, hogy idén csak az édesanyja fog Bettynek eljönni, és a férje is minden évben itt van. Minden évben az ő támogatásukkal jön létre ez a verseny, és mindig megtisztelik ezt az eseményt. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, hiszen így igaziból életben tartjuk Betty néni emlékét.
Nagyon szép és nagyon nemes a cél. A gyerekeknek is megvan a motiváció. A gyerekek számára nyilván a versenyzés is hatalmas élményt jelent. Milyen díjazásban részesülnek majd?
Hát az első helyezettek számológépet kapnak, illetve a másik korcsoportban egy tollat és egy ceruzát, ami szintén nagyon értékes szerintem. Második helyezett az a körzőt és szintén tollkészletet, és a harmadik helyezett is olyan tollkészletet, amit a gyerekek szeretnek használni. Minden résztvevő különben, tehát nem csak a nyertesek, hanem minden jelenlévő emléklapot kap, és ők is vihetnek haza valami apró ajándékot, és remélem, hogy mindenki elégedetten fog innen távozni.
Kik jöttek el, melyik iskolák képviselik most magukat a versenyen?
A Kalocsai Kunst József általános iskola tagiskolái részére szervezzük ezt a versenyt, és mivel a felső tagozat a Szakmári tagiskolában, a Fogtori tagiskolában, illetve a város 3 tagiskolájában, a Belvárosi általános iskolában, a Kertvárosi általános iskolában és az Eperföldi általános iskolában van jelen, így ez az 5 tagintézmény tanulói versenyeznek.
Mennyire népszerű a verseny a diákok körében? Most hány csoport fog versenyezni?
A fizikát 7. és 8. tanítjuk, így 2 évfolyam tanulói lesznek külön korcsoportban, nyilván a 7-eseknek más feladatok vannak, illetve a 8-osoknak. A közös feladat a kísérlet és a magyar tudós élete, az mindenkinek ugyanaz. A 7-esek közül 9 csapat versenyez, a 8-osok közül pedig 6. Lehetett volna több is, de a helyhiány miatt csak iskolánként megszabtuk, hogy hány gyerek vehet részt. Úgyhogy voltak előselejtezők, és a legjobbak vannak itt.
Van esetleg tervben másfajta verseny, hogy a tanárnőről megemlékezzenek?
A tanárnővel kapcsolatban másfajta nincsen, viszont az iskolában nagyon-nagyon sok rendezvényt tartunk, és mindegyik nagyon jó és érdekes, és szeretik a gyerekek, és azt szeretjük, hogyha havonta több alkalommal is valami olyan programban vesznek részt, ami szebbé, színesebbé teszi az iskolai életüket.
Én kívánom, hogy ez a mai is egy ilyen legyen.
Nagyon izgulunk mindnyájan a gyerekek is, és a tanárok is, és remélem igaza lesz, és így lesz.
Köszönöm szépen!
A Kalocsai Eperföldi iskolában évről évre hatalmas érdeklődő közönség előtt megtartott Dúni Tanács Bernadette fizika emlékverseny. Emlékversenyen, hogy a teheti, a szép emlékű névvaló családja, a szülei és a férje is megjelenik természetesen. Dúl Sándor idén a néhai tanárnő édesanyjával érkezett, hogy miért tartja fontosnak ezt a kezdeményezést. Hát többek között erről is mesélt nekünk.
Az önök számára, a család számára mit jelent ez a verseny, és mit jelent minden évben jön és megjelenít?
Hát egyrészt fájó, hogy nincs közöttünk az, aki a nevét adta ehhez a versenyhez, viszont pozitív az, hogy az a szellemiség, amit ő képviselt annak idején, az legalább évente egy alkalommal megjelenik itt ebben az iskolában, ahol végül is az egész pályafutását lefolytatta.
Mit jelent ez a szellemiség?
Azt jelenti, hogy ha valaki biztosan imádott tanítani, és nem csak a könyvízű tanítás, hanem inkább az, hogy valami tudást is átadjon a gyerekeknek, ami lehet, hogy nincs benne a tankönyvekben. És ezt a szellemiséget szerettük volna, hogyha egy kicsit tovább él.
Hogy lehet a tanárnőnek még a szellemiségét továbbvinni? Mit gondol arról, hogy itt vajon a gyerekek át tudják úgy venni, ahogy a tanárnő annak idején szerette volna nekünk átadni?
Szerintem igen, abból a szempontból, hogy készülniük kell, ugyanúgy, ahogy annak idején készültek a Bettivel a paksi fizika versenyekre, illetve hát az atomenergia által szervezett vertélkedőkre, és ugyanezt a kicsit több tanulás, kicsit megismerni olyan részét a fizikának, amit minden nap életben nehezebb megtalálni.
Kivel érkezett ma el a versenyre?
A Betty édesanyjával jöttünk ketten, édesapja az nagyon beteg, és ő nem tudott velünk lenni, de egyébként eddig szinte minden évben itt volt, amikor csak lehetősége volt rá, átjött ide az iskolába.
Az ön életében milyen szerepet tölt be a fizika?
Hát nagyon messze állt tőlem, valamilyen szinten, ugye Bettyn keresztül ismertem meg, vagy kerültem közelebbi a fizikához. Én hivatásos katona vagyok, tehát így kicsit messze van, viszont volt egy 5 év az életemben, amikor Nemzetvédelmi Egyetemen oktattam, tehát a tanári pálya, mint olyan az, ami kettőnket nagyon jól összekötött.
Mit gondol arról, hogy mi lehet az, amit a mostani fizika tanároknak, most azért is emelném ki, mert talán a fizika annyira nem is tartozik a diákok kedvenc tantárgyai közé. Hogy lehet velük megszerettetni? Hogy kell egyáltalán a fizikát tanítani? Mi az, amit megfogadhatnának a mostani pedagógusok?
Szerintem, ami a fizikához a legközelebb áll, azt talán ötvös tanár úrnak a tanítása, illetve az, hogy a hétköznapi oldalról kéne megközelíteni, tehát nem mindig az elméleti oldalról, hanem először a hétköznapi példák után lehet talán a fizika ismereteit átadni könnyebben a gyerekeknek.
Milyen szerepe lesz itt a mai versenyen?
Azt hiszem, hogy egyrészt az, hogy képviselem a családot, másrészt valószínű, hogy a díjátadás az, ami még az én reszortom lesz ebben a verseny végén.
Hát akkor egy nagyon kellemes időtöltést kívánok önnek is.
Én is nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy jövőre is tudunk így találkozni.
Úgy legyen. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést Dula Sándornak, aki az Eperföldi Iskola Dulné Tanács Bernadett fizika emlékversenyen a néhai névadójának a férjeként évről évre figyelemmel követi a program alakulását. Már is folytatódik tovább a Turmix egy kalocsai származású magyar mérnökkel, akinek az asztalán egy évtizeddel a világpremier előtt, tényleg egy évtizeddel a világpremier előtt már ott volt a kohatként ismert eszközterve. Részletek mindjárt!
Hogyha fáj, néha majd az úton zsákutcába érsz, de közben annyi újat átélsz és remélsz. Jó barát, sürget bennek érzés, újra fentre vágysz, de mit tennél meg érte, hogy ne kössön le lánc. Olszáz vihar, elült hamar, menj, küzdj az álmodért,
roppansz meg, és végig szeretnéd vinni a célodat, és ez mindig a szemed előtt tartod, akkor egyszer célba érsz. Erről énekelt nekünk a Hooligans a Küzdj az álmodért című dalukban. 7 perc múlva a 10:30, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Dr. Réfi Imre, okleveles gépészmérnököt, aki a mai napig egyébként hozzánk egyik legismertebb színpadtechnikai tervező mérnöke, egy érdekes aktualitással kereste fel rádiónk, a Korona FM 100. A kalocsai származású szakembert a népszerű mini jármű a quad szabadalmaztatásának évfordulóján kereste fel Füstös Éva és Németh István kollégánk. Dr. Réfi Imrének ugyanis a hivatalos megjelenés előtt egy évtizeddel már ott volt a jármű terve az asztalán, erről mesélt nekünk.
Gondolom, nagyon sok ismerős van itt a városban önnek, meg rokonok.
Hát az egész családom.
Meg hát régi barátságok.
Hát igen, igen, igen. Hát rendszeresen lejárunk minden sátoros ünnepet, ott töltünk feleségemmel együtt, úgyhogy Kalocsához továbbra is kötődöm.
Ugye úgy konferáltuk be önt, hogy a Quad Magyar feltaláló lett, de természetesen azért rengeteg olyan dologról is szó lesz majd, ami nem éppen a járművekhez köthető, hiszen az ön munkájához inkább. De egy picit menjünk már vissza az időben, jó? Hogyha segít nekünk abban, hogy a család az hol élt, és hogyan találkozott először az ilyen dolgokkal, ki volt önre a legnagyobb hatása a gyermekkorában?
Gyermekkoromban egy még ma is élő idősebb kalocsai lakos, a Sári Laci. Nem tudom, az mennyire ismert önök előtt. Ő volt az egyik olyan első benyomás, amitől mondjuk én ilyen motoros mániákus lettem. Nem tudom, hogy ismerte a Sári Laci
nézőt. Biztos, hogy nagyon sokan ismerik itt a nevét Kalocsán. És hogyan tette mindezt?
Hát úgy, hogy mi a városházán laktunk az első emeleten, és ott volt egy kőfolyosó, ő pedig a motorját lent tartotta, egy BMW motorja volt akkor, ami olyan volt, mintha most egy Rolls-Royce-a lenne valakinek, és akkor, mikor ő azt ott reggel beindította, és a egyenletlenül pufogott, akkor nézte a motort, aztán tudta, hogy fönt az összes gyerek ott nézi a motort, meg őt, és akkor úgy felszólt komolyan, hogy ez még nem az ő hangja. Na most ez így kezdődött gyakorlatilag ebbe az időben elég korán. Hát ezt mondjuk hosszú elmesélni, hogy aztán mi minden volt, ami még ehhez kötődött. Játékpályázaton egy kis autóval nyertem még gimnazista koromban, aztán egyetemista koromban pedig az országos törpeautó pályázaton nyertem harmadik díjat. Tehát ez így ment sorba végig.
Na mindjárt rákanyarodunk majd a kerekes járművekre, de hát ezen kívül még nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozik. Amint látom, színpadtechnika tervező mérnök, és hát olyan, mint a Nemzeti Színház, a Művészetek Palotája, a Végszínház, a Budapest, fel se tudjuk sorolni. Itt miket készít?
Hát itt az volt, hogy 80-ban lehetett magánszéget alapítani. Előtte én a KGMT-be voltam, a KGMT az a Kó- és Gépipari Minisztériumnak volt a tervezőirodája, és ott egy csomó minden volt, ami feladatunk volt a nagy beruházásoknál, mindenféle speciális gépnek a megtervezése. Ott én tervező voltam, később osztályvezető, és onnét lettem a Racionál, megalapítottam ennek a vezetője 81-ben, amióta lehetett magán tervezőiroda. És hát azóta, mikor ez a cég megalapult, akkor összeomlott az ipar itthon, és akkor mi osztrák cégeknek dolgoztunk. A legnagyobb cégnek Ausztriában 110 ezer fővel dolgozik, a First Alpinnak, és aztán 93-ban, amikor itthon is már munkát tudtunk vállalni, akkor arra gondoltunk, hogy amit összeszedtünk ez alatt az idő alatt, pont egy színházi pályázat volt, ez a Vígszínház volt, hogy ott kipróbáljuk. Aztán azt megnyertük, és hát akkor kezdődött a színházi évad.
És hogy képzeljük el, hogy önök miket, vagy ön miket tervez egy színházban? Mi az, ami az ön munkáján múlik, mondjuk egy nemzeti
mondjuk,
színházban?
Mondjuk a Vígszínházban egy olyan különleges süllyedő rendszer lett megtervezve, ott mondjuk kevés volt még az anyagi keret, és gyakorlatilag ott csak a zenekari áruknak a hét részre bontása volt, amelyik rész külön mozgott, mindig és szinkronba is tudott mozogni, tehát ott már egy különleges dologgá fajult ez az egész, és akkor ott egy szabadalmi bejelentés történt, amelyik alapja volt később a Nemzeti Színháznak a főszínpadán, ahol 72 kétszer egy méteres színpadi elem mozog, szinkronba, síkba, billen lépcsőződik úgy, ahogy beprogramozzák. Nagyon sok iskolai csoportot is tudtam fogadni, csak most a Nemzeti Színházban én már nem vagyok, nem vállalom a karbantartást, és emiatt most nem tudok fölhozni több csoportot, de több iskolát itt végigvezettem, és akkor ismertettem ezt.
Kalocsai iskolánkról beszélünk?
Igen, igen.
Tényleg? Igen. Hát ez milyen nagy élmény a gyereknek, nem? Hogy kicsit benézhet a színfalak mögé,
igen,
a színpadon.
A Nemzeti Színházban egy év alatt oda bekerült 600 tonna acélanyag, ami gépekben van, 20 kilométer drótkötél, 350-nél több motoros hajtás, tehát egy óriási dolog volt ez.
És mindezt megtervezni, hát valóban.
Hát nem egyedül csináltam, a cégem, a Racionál, ott 6 emberrel dolgoztunk, ezek mindegytől egyik nagy segítségemre voltak ebben, hát együtt csináltuk.
Most
én kaptam egy nagy kitüntetést a Népköztársasági Érdemrend középkeresztjét.
Gratulálunk hozzá, tényleg.
Fortatni a korát nem szeretném, de ezek szerint még mindig aktív.
Igen, igen.
Mit dolgozik jelenleg?
Jelenleg?
Vagy jelenleg?
A Várkert Bazárban nyertünk egy pályázatot, akkor nem régen most egy szegedi szabadtéri színpadon és 16 méteres forgószínpadot. Tehát Siófokon a víztoronyban egy forgószínpadot.
Akkor ezek szerint tényleg aktív. No, akkor jöjjenek a kerekes jármű.
Meg egy kicsit vissza a 60-as évekbe, ugye törpeautó, dobogó, aztán a puli jármű család. Erről mesél nekünk egy kicsit, mert azért ez nagy szerelem volt, ugye?
Hát nem volt időszerelmes.
Előjátéknál véletjött a történet?
Arról van szó, hogy volt egy főnököm, az első munkahelyem az a Préko nevű haditechnikai üzem volt, ami aztán átállt civil területre, kezdett átállni, és úgy kerültem oda, hogy mikor a törpeautók pályázaton harmadik díjat nyertem, akkor oda helyeztek. Uh-huh. És ott ilyen járműves, dízelmotoros feladataim voltak, tehát gyakorlatilag ott kezdődött ez a tevékenységem. Most nem tudom, mi volt még a kérdés.
Hát a puli jármű család.
A puli, na most hát ott volt egy Tordi József nevű főnököm, az volt a főmérnököm, és volt egy másik főnököm, és ez a főnököm a később a 70-es években itt a Kogépterbe, KGMT-be is a főnököm lett, és a Tordi úr pedig az Ikarusznak az igazgatója volt, aztán a motorkerékpár igazgatója, és akkor megszűnt a Pannonia gyártás, és akkor eljött, hogy segítsünk neki valami olyan járművet, hogy nehogy a bicikligyárhoz csatolják a motorkerékpár gyárat. És akkor a főnökömmel, a Kopenka Bélával itt összeültünk, és akkor megfogalmaztuk, hogy mit kellene csinálni, egy olyan járművet, ami azért van, nem egyszer valamiről megkoppintjuk, hanem mindig valami újdonságot kellene, és azt is csináltuk mindig. És hát úgy jött létre ez a puli, hogy egy különleges futóműt kapott, és arra háromféle karosszériát terveztünk, és akkor a Tordi úr az nagyon föllelkesedett ezen, mikor látta a terveket, ezek le lettek védve, és ő meg kiment akkor, ami nehéz dolog volt, kiment Japánba, hogy hozzon bele motort, mert itt nem volt akkor már megfelelő motor hozzá. És akkor ott, mikor kiment, a Yamahát kereste föl, a Suzukit meg a Hondát, és mindegyiknek tetszett a terv, és a Tordi urat hazahozták, és még meg is fették, hogy hogy gondolja, hogy kint ő hoz be akkor ide külföldi motorokat, és közben meg már akkor két éve folyt itt ennek a kísérlete Győrbe, egy győri gyár, amelyik csinálta volna, ott a pályán, egy ilyen terepályán két évig gyárották, megkapta a gyártási engedélyt, és akkor egyszerűen leálltak vele, senki nem tudta, hogy mi történt. És akkor kisült, hogy a KGM, akkor volt egy közös ilyen gazdasági szabályzás az egész Kelet-Európában, és kiderült, hogy a keletnémetek átszóltak a kirendeltség, hogy ebben le kell álljunk, mert ez a kis kategória jármű, ez a keletnémetekre van kiosztva.
Aha, és konkurencia lett volna.
És akkor ez egyszerűen leállt, Tordi úr még mikor kint volt szólt, hogy ott hagyhatja-e a rajzokat, mondtuk, hogy le van védve, ott lehet hagyni, és akkor ezt én itt tovább nem csinálhattam. Egy év múlva megkaptuk, ez be volt jelentve szabadalomba, egy szolgálati szabadalom volt, de ezek után kiadták nekünk, hogy tiétek a szabadalmat, csináltok bele, amit akartok. Egy év után feladtuk, mert nem láttuk benne a fantáziát. És 10 év után jelentek meg az ugyanilyen járművek, a Hondától, a Suzuki-tól és a Yamaha-tól.
Érdekes, nem? Hogy ugyanazok a nevek köszönnek vissza, ahol vajonok a motort.
Na most közben most egy ilyen interjú volt velem az M1-be, meg még kijött egy külön egy újságíró, hát az öcsém szólt, aztán úgy tudom önöknek is. Én sem tudtam volna, de én a családot avattam mindenbe bele, úgyhogy még szemrehányást is tettem, hogy mi minden történt, és a család se tudott róla mindenről.
Nem, mert azon vagyunk, hogy a család meg itt a kalocsa környékiek mégiscsak tudjanak róla, hogy egy kalocsai mi mindent tett, és mi minden történt vele. Azt Réf Imre elárulja nekünk, hogy kvadozott-e már életében?
Hogy mit csináltam?
Hogy ültek vadon, aminek persze, tulajdonképpen persze megfogalmazta az alapját.
Hát igen, persze. Az az érdekes, hogy ezt teljesen formailag lemásolták annyi, de ha a képeket látják, talán nem tudom, hogy hozzájutottak-e. Vannak olyan képek, amely teljesen olyan, csak a kormánya most motorkormányszerű, akkor én arra egy autókormányszerű kereket raktam. És az tulajdonképpen nem ilyen hobbi járműnek készült, hanem gyáron belüli szállításra húzott maga után 3-4 ilyen utánfutót, amelyik egy nyomon tudott haladni, és azon kívül pedig a mezőgazdaságban lett volna használható, mert több ilyen kihajtott tengelye volt különböző fordulaton, ami a darálót meg egyéb ilyen mezőgazdasági gépet tudott hajtani, ha mondjuk egy mezőgazdasági cég megvette volna. Hát ennyi volt.
És milyen jó jönne ez most a magyar gazdáknak?
Hát igen, igen, igen.
Hát nekünk magyaroknak, ha tudod, hogy ezt mégiscsak mi találtuk.
Igen.
Milyen időközönként jár haza?
Hát, amikor az autómon van valami csere, téli gumicsere, vagy szerviz, akkor pedig a Vilmos öcsémhez megyek.
Csak nem a bázis kártyához.
A bázis kártyához. És a másik pedig minden ilyen nagyobb ünnepnapkor, akkor pedig lent vagyunk húsvétkor, május 1-e után. Karácsonykor, akkor a családot együtt összejön.
Hát remélem, hogy Ágos Fülekkel hallgatják most is a családtagok. Egyébként olyan érdekes, mert én, ugye nem tudom István, ő nem, de én ismerem a két testvért is, ugye Miklóst is, igen, és Vilmost is. Olyan, mintha gyárilag a hangjuk úgy lett volna megcsinálva, hogy mindenkinek hasonló a hangszíne, és a beszéde, és a hanglejtése, és minden. Tehát néha...
Ez az automániák, ja, soknak a kicsit hangja. Az orvos öcsém az se fajzott el, mert ő még a kézügyességét használja most, és pedig ő is benne van a korban, tavaly ő meg ugye évorvossal lett.
Igen, bizony.
Lehet, hogy ezt se tudják, nem?
De tudják, mert mi a rádióban...
Talán nem hercegő, mondom, még a családtól is kapok mindig szemrehányást, hogy nem tájékoztattam őket dolgokról.
Na most mi gondoskodtunk róla, hogy kicsit tájékoztatottak legyenek, és Réf Imrének köszönjük szépen, és nagyon jó egészséget kívánunk, és még nagyon sok munkát.
Köszönöm szépen, kezd sokan.
Viszont hallásra.
Hát még egyszer köszönjük szépen ezt a nagyon jó hangulatú beszélgetést dr. Réf Imre okleveles gépészmérnöknek. Azonnal érkezik a kalocsai érsekség főépítésze, akit a nagy templom aktuális állapotáról kérdezett riporterünk. She takes my breath away. She's got me calling every day. I can't seem to get enough. Could this be love? Stay up till late at night. Watch the stars burst into light. Watch movies all the time. We can't get enough. I jump out of a plane. Write your name in the sky. You're shaking my life up. Could this be love? She doesn't know. Stay awake all night long. Could this be love? Walk together through the night. Sky is clear, the stars are bright. I kiss her lips and hold her tight. Is that enough? I just
jump out of a plane, write your name in the sky. You're shaking my life up. Let's take a chance on this side to be the best of our lives. I think we already know. Could this be love? I'm feeling drifting up on ceilings with your touch. Could this be love? 'Cause when we kiss, my heart drops like a bomb. I'm in pieces when you're gone. Could this be love? 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 She takes my breath away. Got me calling every day. I can't seem to get enough. Could this be love? Could this be love?
Ez pedig még mindig a Korona FM 100 és benne a Turmix közérdekű és a szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Ugyan hivatalosan munkaterület a kalocsai fűszékesegyház, így oda bejutni sem könnyű, mégis legutóbbi előadását követően Vörös Márta építész, a beruházást vezető szakember körbevezette stábunkat az épületben. Mobil állványzat, készre festett fal, illetve díszítő elemek, valamint tüsténkedő régészek látványa fogadott bennünket. Itt ott egy-egy feltárt sírhelyjel vagy éppen kriptában, amelyben szinte teljesen épp csontvázak rajzolódtak ki, ám emellett is sok minden van még takarásban, derült ki a Vörös István kollégánk és a mérnökasszony beszélgetéséből.
Eljött ismét az ideje egy ilyen összegzésnek, egy bemutatónak, hogy mi történik a kalocsai főszékesegyházban. Ugye nyilván legszakavatottabb embert kérdezzük, mi mindenről beszéltél?
Sok minden történt, amit kívülállók is érzékeltek, hiszen különféle kérdéseket tettek föl, hogy miért jön ki a föld a székesből, milyen faanyaggal dolgoznak az ácsok a székes előtt, illetve hát a téli időszakban hogy tudunk dolgozni, igaz-e, hogy bent tényleg majd 100 ember dolgozik. Többféle munkát végeztünk idáig, és rögtön itt az elején elmondanám, hogy igyekszünk, hogy ebbe az évbe készen legyen a legalábbis a belső tér olyan mértékben, hogy be lehessen menni újból, és ismét a liturgia számára át tudjuk adni a székest. Természetesen a külsővel is szeretnénk készen lenni, azok a munkák maradnak majd csak el, amelyeket a régészeti ásatások esetleg megakasztanak, de ezek csak lábazat közeli munkák.
Picit részletesebben, hogyha el kellene képzelnünk, hogy mi minden történik most ott benn. Valóban 100 ember van benn? Mit csinálnak? Azt látjuk, hogy föld van kint, látjuk, hogy radiátorok vannak kint. Mit csinálnak ott benn az emberek?
Ha nem is mindig van bent 100 ember, egyébként a 100 nem teljesen 100, tehát 76 fölötti a létszám, ami természetesen azért változó, mert többféle csapat érkezik. Most éppen új csapatok, nyilván a régészeti kutatást végző szakemberek és az segédeik, és ehhez a munkához is kapcsolódó térszkennelő csapat, illetve fotogrammetriát készítők is megjelennek. Az állványosok sincsenek mindig állandóan jelen minden nap, viszont folyamatosan mozgatják az állványt a munka elkészülte, illetve új terület kézbevétele esetén. Nagyon sokszor kell ide-oda pakolni például az állványzatot, hiszen sok olyan munkarész van, amihez nem kell, mert útban van, de van, amit meg anélkül nem lehet elvégezni. Ezt így kívülálló nem annyira érti, hiszen egy normál homlokzat felújításnál nyilván az állványt felállítják, majd aztán, amikor kész a munka, elveszik.
Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor ha jól emlékszem, talán két oldalkápolna volt, ami vagy már elkészült, vagy egy elkészült és egy folyamatban volt. Csak a mozgó állványról jutott eszembe.
Igen, a székes északi oldalkápolna sora teljesen készen van. Ugye készen vagyunk a boltozatokkal és ezzel a kápolna sorral, készen van az északi oratórium stukkó felújítása, még elmaradt festés munkákkal, de már a déli oldalon nagy erőkkel dolgoznak a stukkó restaurátor kollégák, csak nem készen vannak azzal is. Közben a szentély festése zajlik már. Itt is elmondhatom, hogy már leszedtük az állványzatot a szentély északi oldalán. Tehát ott már a falazatok teljesen a lábazatig elkészültek azzal az új márvány festéssel, amit ígértem korábban.
Tehát jelenleg akkor a déli kápolna soron dolgoztok, és korábban kérdeztem, aztán váltottunk, a föld a Főszékes Egyház előtt, meg a radiátorok, a régi radiátorok.
Igen, azért a föld előtt még mondanék mást is, tehát ismételten beleütköztünk egy olyan komoly problémába, mint a főhomlokzatnál is az elmúlt előadáson beszéltem. A karzatnak a szerkezeti állapota nagyon romlott, és ezt megint nem mostani állapot, csak annyiból, hogy tudomása nem volt a tisztelt híveknek, vagy akik a karzaton éltek, hát legfőképp Vili atya és a kórus tagjai, hiszen ez a karzat el volt borítva, el volt burkolva. És a felújítás során ugye kerestem a repedéseknek az okát, lebontattam ezt az elburkolást, és tárult fel az igazi valóság, ami pedig nagyon szépen látható bent is, mégpedig az, hogy a korlát elemek, a kőkorlát elemek teljesen összerepedezettek, több kapocsal összekötöttek, de a kapcsok mentén újból elrepedtek, és ezért a borítás alatt ezt nem látták, nem tudták javítani. És így tárult fel az is, hogy a kő mellvéd korlát alatt szintén egy fagerenda van beépítve abba a párkányzatba, amely egyébként is barokk módra teljesen természetesen, ugye ívelt áthidalásokkal, és egy nagyon szép körívből szerkesztett ívelt homlokzattal, amikor amúgy is ez az ívelt tömeg, mint téglattest tömeg kifele óhajt bukni. Ugye hát ez egyértelmű még a laikus számára is, és ebben a helyzetben ezt az úgymond keresztmetszetet meggyengítették egy fagerendával. Ezt valószínű húzásra építették be annak idején építéskor, viszont a probléma az, hogy az elborítással nem látták ezeket a folyamatos repedezéseket a kőmelvéden. Ezért ez életveszélyes volt ez a melvéd. Ezt Vili atya, amikor meglátta a feltárt helyzetet, elrémült, hogy ő milyen körülmények között dolgozott itt. Ebből természetesen további problémák következnek. Feltárult az is, hogy a karzat födéme az gyakorlatilag néhány, de két-három régi korhat fagerendára támaszkodik, tehát maga a járó felület, illetve az az orgona, amely felújított orgonaként gyönyörű hangszer, sajnos egy feltöltésen is korhat gerendán ül. Látszik olyan új kipótlás, újabb gerenda, amit mellé helyeztek, azonban ez az egész feltöltésen ül, és hát még nem tudom, hogy a további bontásnál ugye mivel találjuk szembe magunkat. De először meg kell oldani ennek a kőkorlátnak az ajzatát, tehát azt a párkányzatot, hogy ismét teherbíróvá váljon, hogy ismét fölhelyezhessük az újra faragott kőkorlátot. Ezt a korlátot már nem lehet megtartani. Látható itt is a helyszínen, amit mutattam, hogy hány darabra tört ez a korlátelem.
És említetted, hogy mielőtt a földre térnénk, ezt mindenképpen el szeretnéd mondani. Van összefüggés a kettő között?
Igen, olyan szempontból van, hogy a feltárások, a régészeti feltárásokat megelőzte több fogásos, illetve több lépcsőben készített úgynevezett talajradaros vizsgálat, amely egy korszerű vizsgálati módszer, nagyon-nagyon segíti a kutató munkát, hiszen úgy nyerünk betekintést a talajszint alá, a padlószint alá, ez kültérben, beltérben igaz, hogy nem hatolunk be, tehát nem ásunk, nem bontunk, nem rombolunk, és ebből a szakemberek, akik természetesen tudják ezeket a hullámokat értelmezni, nagyon komoly és pontos adathoz segít minket juttatni. Már láthatjuk azt, hogy mi van a térszín alatt, akár egy sírhely, vagy egy kripta, vagy töredékek, tehát kőtöredék, kőhalmaz. Ha nem is nyerünk pontos adatot, azt látjuk, hogy valami van. És pontosan itt például a karzat alatt is valami van. Egy egész komoly dolog, amelyet mutattam itt az előadáson, amely határozott körvonalú, régész kollégák feltételezése szerint ez akár egy kis kápolna is lehet. Természetesen ezt most ma nem tudjuk megmondani, hogy ez egy üreg vagy építmény, egy tömörépítmény vagy üreges építmény, de valami van. Elképzelhető, hogy ebből fakadó hatások érződnek, vagy jönnek létre magán az épületen. Még azt is megmerem kockáztatni, természetesen a feltárás után fogok tudni erre mélyebb és bővebb és hathatósabb választ adni, még talán a repedése is adhat választ, további választ. Tehát amit eddig kerestünk, hogy azt egy földrengés okozta csak csupán, vagy más oka is lehet, hogy most jutunk el az igazi válaszhoz.
Tehát jól értem, most arról beszélünk, hogy a karzat alatti földterületen vagy talajterületen úgy néz ki, hogy valami van a földben, amiről egész eddig senki nem tudott semmit.
Igen, ez úgy néz ki, elég mélyen van. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy a Székeshelyén középkor és még korai, tehát római kora is nyúlik, sőt kelta kora is nyúlnak régészeti feltevések és maradványok. Nem csak a Székes területén találtak ilyet, hanem akár a Huberház területén, de több pontról is tudok, ahol korábban régészeti kutatást, ásatást végeztek. A Huberháznál például egy kút lelőhelyében találták az épület alatti pincerészben olyan kelta és későbbi kornak a cserép maradványait, állati csontjait is. Tehát tudjuk, hogy itt nagyon régóta település létezett, kisebb-nagyobb, római kor is bizonyára, hiszen római téglával borított padlószintet is találtunk mi is, és korábbi régész kollégák is. Természetesen ugye írott forrásaink pedig a Szent István kori első székesegyházról, illetve a 13. század eleji második székesegyházról. Elképzelhető, hogy a 13. századi székesegyháznak az építéséhez kapcsolódik ez a kirajzolódó esetlegesen kis kápolna, de ez természetesen kiderül a munkák során.
Jelenleg hol tartanak ezek a régészeti munkák? Mert többször említetted, hogy föltárás, kutatás, tehát gondolom, hogy ez párhuzamosan folyik magával a tényleges felújítással. Illetve kell is, hogy folyjon, mert hogy egy műemlék jellegű épületről beszélünk.
A kérdés elején arra válaszolnék, amit az emberek tettek föl már nekünk, hogy minek kell ez a régészeti kutatás, és hogy akasztja, megakadályozza a munkánkat. Egy ilyen régészeti kutatás mindig lehetőség arra, hogy múltbeli információkhoz jussunk, tehát eleink, elődeink életéről kapjunk információkat. Amikor egy építmény, itt különösen a Székesegyház, ami ugye egy egyházi épület, tehát egy liturgikus épület, kultúrtörténeti és hit életi forrásokkal tele, nyilván kíváncsivá teszi a mai kor emberét is. Általában akkor van lehetőség ilyet elvégezni, amikor felszedjük például a burkolatot. Ugye itt burkolatcserét végzünk, tehát itt történeti vétség lenne, ha nem tennénk meg azt, hogy feltárjuk azt, ami alatta van. Ez korábban is ugye Henselmann és Förkernő is megkísérelte, nekik kevesebb lehetőségük volt, Henselmannak sokkal kevesebb, ő csak kívül tudott ásni, Förk belül is tudott, de ő sem teljes területen, viszont most ezt a történelmi pillanatot nem szabad kihagyni, mert megint több száz év, mire ez a székes eljut oda, hogy régész, építész és egyéb kíváncsi kollégák, természetesen az ember szakmaiságait nyilvánvaló előtérbe került, de teljes alázattal, tehát itt nem egy önmegvalósítás történik, hanem igenis a székes életéhez, történetéhez ad hozzá az ember. És itt fontos e tekintetben, hiszen a törekvésünk, hogy az érseki kastély, az érseki kincstár, az Főszékesegyház, a Szent Háromság tér, a Huberház, a Katona István ház egy olyan egységé alakuljon az átépítések során, amely az érseki gyűjteményeknek egy egységes rendszerét tudja biztosítani, illetve egy rendkívül nagy jelentőségű az, hogy ezekbe az intézményekbe a kiállításunkat egy olyan tematikával bővítsük ki, amely kifejezetten az érseki uradalmi múltra, gazdaságra és felépülésre a régészeti kutatással pedig egészen a keletkezésének a kezdetére, kezdeti időpillanatára tekinthessünk vissza. Ez olyan szép időutazás, és egy, én körülbelül 3 idősíkot tudok most így fősíkként megjelölni, amire nem csak az írásos dokumentum, tehát nem csak a kutatók számára lesz ez elérhető, hanem a látogató számára, a város emberének is értelmezhető, látványosan láttatható, és is fontos ismereté válhat.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon szívesen!
Még egyszer köszönjük szépen a beszélgetést Vörös Mártának, a Kalocsai Érsekség főépítészének, a Kalocsai Főszékesegyházban készült fotogalériánkat pedig megtalálja a honlapunkon, a www.koronaradio.hu a galériák rovatban, de kiposztoltam a kék közösségi oldalra is, hogy azonnal rákattinthasson és megnézhesse a nem mindennapi képeket.
Get down tonight, 'cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time.
Good morning and good night.
és a Desire szólt itt a Korona FM 100-on. Ennyi volt már a térségi magazin műsorunk, a Turmix. A műsorra legközelebb jövő szombaton jelentkezünk majd a szokott időben délelőtt 10-től 11 óráig. Műsorunkkal kapcsolatos kérdéseit feltelti nekünk, és várjuk észrevételeit is természetesen az info@koronaradio.hu e-mail címre, illetve telefonon a 78-as körzet 567-662-es telefonszámon.
Készült a médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.